Bele is csapunk az Aqua and More rovatba, és aki itt van velünk most Zoomon, majd kifejtjük, hogy miért is Zoomon, Rozsda, a műsor szerkesztője. Hello, Rozsda!
Szia, Viktor! Köszöntöm a hallgatóinkat!
Szintén Zoomon jelentkezik be a vendégünk, a háromszoros atlanti átkelő Mohai Szabolcs. Szervusz, Szabolcs!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Háromszoros atlanti átkelőként természetesen az atlanti átkelésről fogunk veled beszélgetni. Nagyon sok kérdés van a fejemben. És hogy miért vagytok Zoomon? Hát ki a maga territóriumában igazából? Én Rozsda, azt hittem, hogy te azért fogsz így bejelentkezni, mert úgy tudtam, hogy te vitorlázol, de most láthatólag nem egy hajón vagy.
Igen, ugye a mi életünk úgy zajlik, hogy az elmúlt napokban már megkezdődött a D35-es edzőtábor a Team Cali fedélzetén, és ilyenkor azért elég hektikus, hogy az időjárási viszonyok függvényében mikor van az ember parton és mikor vizen. És hát ugye lássuk be, egy rohanó katamaránról kicsit nehéz lenne beszélgetni Szabival, mint hogy ő is nehezen tudna dumcsizni mondjuk a legutóbbi téli találkozásunk óta, amikor még sízett.
Szabolcs, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, árultad, hogy idén még csak 4 hetet voltál itthon, a többit vizen töltötted. Nem sok az a 4 hét?
Igen, az nem túl sok, úgyhogy most egy kicsit próbálok itthon is lenni.
Szóval most nem arról fogunk beszélni, hogy tervezed az újabb atlanti átkelést, viszont van már 3 átkelésről tapasztalatod, ami rendkívül érdekes, többek között azért is, mert, és engedjétek meg, hogy egy nagyon röviden párhuzamot vonjak, az olyan teljesítmény, túrák, vagy olyan emberi teljesítmények között, mint például a hegymászás, hogy a vitorlázás is egy olyan dolognak látom, vagy vitorlázást, ami megmutatja azoknak az embereknek, akik nem tudnak vízre szállni, vagy nem érdekli őket, de azt, hogy az emberi teljesítmény az meddig ér el. Még mielőtt valakinek megfordul a fejében, hogyha valamilyen baleset történik, akkor nagyon sokszor éri azokat az embereket kritika, hogy miért ment oda. Miért ment oda, hogyha családja van, miért ment oda, hogyha úgyis ez történik ott mindig, és ugye erre nyilván mindenkinek megvan a maga válasza. Neked, Szabi, erre mi a válaszod?
Azért, mert ott van.
Hát egyszerűen, igen, mert itt nincs. Szóval, hogyha átkelsz az atlanti óceánon annak minden veszélyével együtt, akkor az egyrésztről azért van, mert ott van, másrésztről pedig azért, mert ezzel is üzensz az emberiségnek, hogy hello, nekünk ilyen határaink vannak, és eddig tudunk elmenni. Megtettem helyettetek is. Szóval, hogy valahogy nekem ilyen üzenetek vannak, de azért mielőtt belemegyünk a konkrét tapasztalatokba, ez én vagyok, az én interpretációm az emberi teljesítmény megmutatásával kapcsolatban. Neked mi az, hogyha így megkérdezik, hogy azon túl, hogy ott van, mi történik, mit mondasz, hogyha azt kérdezzük, hogy miért csinálod?
Húha, ez talán legjobban úgy lehetne megfogalmazni, hogy az emberek többsége szerintem úgy van, hogy a saját határait is megpróbálja néha feszegetni. Tudod, amikor úgy elmész A-ból B pontba, akkor hát akkor legközelebb megyünk, a kicsit messzebb. Mindig egy kicsit odébb tolja az ember a határt, amit mondjuk itt hajózás szempontjából mondjuk a távolságot, hogy jó, elmentem a legközelebbi szigetre, legközelebb akkor majd távolabbit nézek magamnak, és akkor egyszer csak azt veszi észre magát, hogy kicsi az Adria, a földközi tenger sem olyan nagyon nagy, és akkor a legtöbbször ugye az ember így piszkálgatja az alvó oroszlán bajszát, hogy belefér-e még, ha jutottam odáig, akkor ott már nincsen olyan messze, meg lehet azt csinálni. Tehát valahol én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember így van. Nem csak a sport teljesítménnyel, hanem az életben is van számos olyan dolog szerintem, ami mindig egy kicsit tovább viszi az embert.
Szokás szerint szeretném majd, hogyha Rozsda tenné föl a szakmaibb kérdéseket, mert tőlem nagyon furcsa lenne. Viszont engem az még érdekel, mielőtt nagyon belemegyünk a szakmázásba, hogy egyrészt hány hét alatt kelsz át az atlanti óceánon, milyen útvonalon mész, és volt-e már olyan a 3 alkalomból, hogy nyilván feltérképezed azt, hogy körülbelül milyen veszélyhelyzetek lehetnek, mik vannak, milyen lehetőségek vannak az atlanti óceánban, és aztán a végén valami egészen más jön, akár negatív, akár pozitív irányban. Tehát kezdjük ott, hogy hány hét egy ilyen túra?
Hát a cruiser hajókkal, tehát most nem versenyhajókról beszélve, vagy gondolva, ugye a Kanári-szigetekről van a klasszikus rajt, tehát a kelet-nyugati átkelési irány, ugye lehet nyugatról keletre is jönni, de teljesen más útvonalat kell hozzá választani. Tehát először beszéljünk a kelet, tehát innen Európából, mondjuk átballagni a Karib-térségbe, ugye az a Kanári-szigetek, zöldfoki szigetek, utána ugye nyugatra fordul az ember, és átviszi a szellő tulajdonképpen, ha akarja, hanem ugye ez a klasszikus, ez a trade wind, vagy passzát szél, ami egy ilyen hátszeles szakasz. A szélerőségtől függően, ez hajótípustól függően, de én azt gondolom, hogy olyan két és három hét között ez bele tud férni, még hogyha szélcsendesebb idő van, vagy hogyha lassabban halad az ember, tehát egy olyan két és három hét között lehet kalkulálni.
A veszélyekről beszélünk még, tehát van egy elképzelésed, nyilván vannak mások tapasztalatait, meghallgatod, elolvasod, ahhoz képest volt-e elmozdulás, tehát amivel te találkoztál, az eltérte bármilyen korábbi tapasztalattól, amit más élt meg?
Hát igazság szerint nagyon sok helyen próbáltam, az első átkelést, amikor terveztem, vagy ugye a fejembe előjött, akkor én megpróbáltam nagyon összegyűjteni minden információt, mert mégiscsak az ember egy olyan helyre megy, amit úgy nagyon felkészülni rá, hát fel lehet, de mégiscsak az ugye, ez csak ott derül ki majd, hogy egyáltalán mi az, amire gondoltam, mi a valóság. Tehát ugye tehát az első az volt, hogy az infót összegyűjteni, mire számíthat az ember. Tehát ugye még tapasztalás nélkül nagyon ez ilyen vakrepülés kategória, hogy megindul. Azért beszéltem olyan emberekkel, akik már keltek át az óceánon, megpróbáltam mindenféle olyan infót összegyűjteni, begyűjteni, amit utána hát hasznosítani lehet. Hát az útvonal tervezés az nagyjából viszonylag egyszerű, mert nekem például az angolok azt mondták, hogy marha egyszerű dolog, vegyél egy doboz vajat, tudod, ilyen alufóliában, ilyen papírba csomagolt vajat, tedd ki a szalonasztalra, indulj el a Kanári-szigetekről délre, amikor kezd elolvadni a vaj, akkor fordulj el nyugatra, és utána meg átérsz a Karib-tengerre. Ha ellenállsz, akkor is ott fogsz kikötni, mert ugye sajnos vannak ilyen példák, hogy hajót el kellett hagyni, és 76 napig sodródott az amerikai fiatal ember, amíg a mentőtutajba átérkezett oda a Karib térségbe.
Tehát miért kellett elhagyni a hajót?
Hát sajnos a pakliba benne lehet minden olyan dolog, tehát ami nem tervezett. Tehát általában ugye az ember nem tervezi, hogy indul az átkelés. Már pedig én ott át fogok kelni, ha törik, ha szakad. Na a következő gondolat, hogy hát csak úgy kéne megvalósulni, hogy ne törjön, ne szakadjon. De hát bármi történhet, tehát rengeteg sodródó konténer van az óceánban. Az emberi hülyeségnek a tárháza ugye nagy tud lenni, a figyelmetlenség, le is fagyhat az ember, hogyha olyan szituációba keveredik, rossz döntést hozhat. Tehát ez nem egy, nem azt mondom, hogy egy ilyen hirtelen fáklyás menettel trombitaszó doppereg átvonulok az Atlanti-óceán. Óceánon, hát igen, erősen fel kell készülni, meg fel kell készíteni a legénységet is valamilyen úton, módon. És tulajdonképpen olyanra kell felkészítened, amit még jó esetben, tehát az első átkelésnél én se tudtam, hogy egyáltalán én például, hogy hogyan fogom tudni kezelni ott a semmi közepén a problémákat. Milyen problémák lehetnek.
A legénység, ebből, ha egy párat megosztasz velünk, az jó, mert tényleg én csak el akarom képzelni, mert ugye legénységről beszélsz, itt hány emberről van szó?
Hát most a mi esetünkben hat, tehát ideig legtöbb úgy volt, hogy hatan voltunk, az a páros szám az abból szerencsés, ugye az őrség, tehát mindig két ember a fedélzeten van, tehát olyan nincs, hogy egyedül van valaki a dekken fönt, nappal, éjszaka szintén, tehát ilyen szempontból a páros szám az jó, mert akkor az őrségváltásokat, meg a szolgálatot úgy lehet beosztani. Ami nyilván nehéz, az a környezet, amikor úgy egyszer csak leír a papírpénz az ember fejébe, hogy előttem van még 1500 mérföld, mögöttem van 1500 mérföld, ha délre fordulok, borzalmas, messze van minden, éjszakra meg szintén, és akkor ugye...
Mihez hasonlítható ez az érzés? Honvágyhoz, vagy mihez?
Hát inkább én azt gondolnám, hogyha valaki klausztrofóbiás, és mondjuk a lift megáll két emelet között, és egy ilyen pánikszerű, tehát ugye szembesül azzal, hogy Atyaisten, itt magad vagy, meg a legénység, meg a társaid, és hogyha itt történik valami, akkor azt neked kell megoldani, legalább annyi ideig át kell vészelned, amíg esetleg egy mentés odaér, vagy egy teherhajó oda vánszorog a környezetedbe. Tehát nagyon nehéz felkészülni, főleg amikor az ember az első, tehát ugye még nem először megy, akkor ő maga se tudja, hogy mi az, ami történhet, és rengeteg minden történhet. Tehát annyi borzasztó hülyeséget tud az ember saját magának is okozni. És akkor ugye vannak még azok a faktorok, amikor nem is tehetsz róla, hanem úgy alakul a szituáció, időjárás, stb., hogy szembesülsz egy nagy kupac problémával, akár technikai, akár egészségügyi, tehát itt annyi sok apróságot kellene tulajdonképpen az elindulás előtt átgondolni, hogy az első nekifutásra nem is biztos, hogy az embernek eszébe jut olyan dolog, amiből egy borzasztó szar szituáció tud kialakulni. Úgyhogy például most egy kicsit hülyén fog hangzani, de a saját baromságom például, hogy a féktisztító szprét ne használd kézmosásra, amikor melletted főznek. Tehát az elég gyúlékony, és na, inkább.
Jó, tehát ezek elég banális dolgok. Tehát, hogy most te többször használtad az emberi hülyeséget, a baromságot, a butaság szót, de nem tudtam, hogy ilyenekre gondolsz. Ami egy picit komolyabb, vagy a hajózást egy kicsit jobban veszélyezteti. Jó, mondjuk azt, hogyha felrobban a kezedben egy ilyen palack, az se kutya, de hogy egyébként mik azok, amik így jobban... Most rajta maradtam ezen a sodródó konténeren például, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mész az óceánon, és egyszer csak nem látod, mert a hullámok miatt nem biztos, hogy mindent lesz, ott lebeg a vizen, félig a csücskével kint egy konténer, és felakad rá a hajó, vagy mi történik?
Hát igen, mondjuk egy ilyen, tudod, a hajózási konténere, biztos láttátok már, hogy néznek ki, vagy 20 meg 40 láb hosszúságúak vannak, pont egy kamion hosszúságú, tehát egy nyerges félpótkocsira fér rá a 40 lábas, tehát az mikor 13 méter 60 centi körül van a hossza, az mondjuk ilyen süllyedéses fázisban, hogyha van, akkor az is könnyedén, tapasztalatból mondom sajnos, hogy könnyedén úgy van, hogy nem látod, nem is áll ki a vízből semmi, de még pont eléri a kilt, vagy pont a kormánylapátodat letöri, mondjuk 600 mérfölddel a part előtt, vagy a Karib-szigetek előtt.
Hát vagy 1500, ez még rosszabb, gondolom.
Igen, igen, igen. Tehát ugye ezek a helyzetek, azt gondolom, hogy ugye nagyon sok mindenre föl lehet készülni. Tehát föl lehet mentálisan valamilyen szinten készülni. Gyakorlatokban például, tehát hogy a havária helyzeteknek hívják a hajózásban, amikor az ilyen vészhelyzet mondjuk így a hallgatóknak, amikor egy olyan körülmény alakul ki, amit ott azonnal menedzselni kell, mert akár könnyen életveszélyes szituáció is lehet belőle. Ugye ez egy bizonyos részére fel lehet készülni, tehát hogy kell átkászalodni mondjuk a mentőszigetbe, mit kell bepakolni a mentőszigetbe, mi van, hogyha lékesedés történik, mi a hajótűz esetén, mi az, ami menedzselhető, mi van, ha árbóctörés van. Tehát egy részére gyakorlatban is föl lehet készülni, egy másik részére meg érdemes mentálisan, tehát fejben felkészülni, mert nyilván az nehéz gyakorolni, hogy nyílt vízen mondjuk eltörik az árbóc, és akkor mondjuk neked eszkábálnod kéne egy keresztvitorlázatot, meg az árbóc maradványokat visszaállítani a fedélzetről, hogy valamilyen szinten haladjál. Ugye ezeket nem lehet ilyen, úgymond ilyen tréningeken megpróbálni, mert viszonylag kevés ember hajlandó ahhoz, hogy eltörjék az árbóc, a hajója árbócát, de már a mentősziget, az egészségügyi vészhelyzet, a műszaki problémák, a lékesedés, tehát egy csomó olyan dologra föl lehet effektíve, konkrét gyakorlatokkal készülni, ami valószínűleg ilyen megnyugtató, vagy egy viszonylag egy önbizalom fokozó történet. Márpedig, hogyha beüt a krak, akkor általában mindenki lefagy. Tehát ugye, amikor nagy baj van, akkor ösztönösen az ember olyan, hogy ledermed. Van, aki teljesen le tud fagyni, van, aki csak átmenetileg fagy le, van, aki teljesen kezelhetetlen lesz, és még őrá is figyelni kell, ne adj Isten. Tehát ez nagyon, nagyon nehéz dolog, de valamilyen szinten föl lehet rá készülni, nem lehetetlen, tehát azért az óceán átkelés az nem egy olyan lehetetlen történet, hogy ne, akár szériahajókkal is simán meg lehet csinálni. Itt ugye az elhatározása fontos nagyon.
Meg a szándék, gondolom.
Hát igen, ugye a bizalom például ez egy nagyon jó szó, és talán a Horváth Csaba barátom a múltkori műsorotokban nagyon jó kifejtette a bizalom szónak a jelentését. Tehát amikor bízol saját magadba, bízol a skipperbe, bízol a legénységbe, bízol a hajóba. Ugye ezek olyanok, hogyha ez esetleg kétségeid vannak, akkor az nagyon rossz, amikor a semmi közepén jön ez elő, és akkor nem tudsz kiszállni, tehát nincs busz megálló, nem tudsz hívni egy Ubert, meg taxit.
Igen, ez az a klausztrofóbia. Bennem még nagyon sok kérdés van akár ezzel kapcsolatban is, de szeretném, hogyha a beszélgetésünknek ebben a részében is Rozsda is feltenne néhány szakmai kérdést, mert azt gondolom, hogy az egy dolog, hogy mi elképzeljük akik sohasem, épp ezzel sose vitorláztam, tehát van egy elképzelésem, tök jó, hogy új dolgokat mondasz, viszont azokra is szeretnék gondolni, akik már akár átkeltek bármelyik tengeren, és ahhoz viszont a Rozsda sokkal-sokkal felkészültebb és jobb kéréseket tud feltenni, úgyhogy Rozsda, én most elegánsan kicsit hátralépek, jó, és tudom, hogy benned is számtalan kérdés van.
Szabi, két dolgot azt gondolom, hogy akár a Viktornak, akár a hallgatóknak is érdemes lenne megvilágítani. Az egyik a te szereped, hiszen ha jól vagyok informálva, te skipperként veszel részt ezeken az átkeléseken, és akkor ez egy felelősségviselő személy is. Tehát egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi a te szereped, illetve amikor nem te vagy váltásban, akkor hogy ellenőrzed a többieket. Illetve Viktor és a hallgató kedvéért mutassuk már be egy kicsit, hogy te milyen hajóval kelsz át. Hiszen nem beszéltünk arról, hogy most ez egy hatpárevezős vagy egy vitorlás, milyen komfortfokozatok vannak benne, és még nincsenek.
Hát akkor gyorsan a hajó. Ugye én ideig a háromszor, amikor átkeltem az óceánon, akkor ilyen Bavaria 49 Cruiser típusú hajóval, ami ez egy egytestű hajó, csak azért mondom így el, mert a hallgatóknak egy egytestű hajó, 49 láb hosszú, mind a háromszor ugyanazzal a hajóval mentem, én voltam a skipper, és amit kérdeztél, ugye, hát a skipperként, most gondold el, hogy tulajdonképpen, mivel ugye, tehát demokrácia, finoman fogalmazva, ugye a hajózásban nincsen, így nehéz, mert ugye minden felelősség, tehát ha valami történik, akkor az első ember, akit megkérdeznek, hogy mi történt, hogy történt, az a skipper. Tehát valamilyen szinten, mondjuk úgy, mint amikor egy buszsofőr az utasokkal utazik, finoman fogalmazva, bár nem teljesen jó nyilván a hasonlat, de hát hogyha történik egy bármilyen esemény, főleg ha nem pozitív, akkor nyilván a skippert veszik elő. Ez a hivatalos része. A nem hivatalos része, az meg, amikor látod, hogy mindenki mindig feléd fordul, és azt várják, hogy te hozd döntést, te mondjad meg, hogy mit kellene csinálni a különféle szituációkban, és akkor hát ott ugye el kell gondolkodni rajta, hogy valójában, mert szívem szerint én mondjuk ezt csinálnám, de lehet, hogy a biztonságosabb lenne, meg megnyugtatóbb lenne, hogyha nem feszítenénk túl a húrt, akkor inkább, mit tudom én, most éjszaka reffeljünk egy kicsit lenne, adj Isten, mert ha tudom, hogy a szolgálatban esetleg olyanok vannak fönt, akik nem biztos, hogy szívesen veszik azt, hogy teljes vitorlázattal mész az éjszaka a semmi közepén, akkor ugye nyilván ezeket neked ott látni kell, érezni kell a legénységi tagokon, hogy kinél milyen feszültség van esetleg, ki az, aki teljesen el tud engedni magát, kire mit lehet rábízni. Tehát ez ilyen óvónéni.
Te választod ki őket, Szabi?
Hát tulajdonképpen igen, és ez nem egyszerű feladat.
Van egy casting?
Hát nem, úgy vannak
pofára megy ez is.
Voltak jelentkezők, tehát az a helyzet, hogy én azt figyeltem meg, hogy ugye nagyon sok magyar vitorlázónak valahol bakancslista az óceánon való átkelés. Tehát, hogy nagyon sokan eljátszanak a gondolattal, és úgy szépen, csendesen egyszer csak odáig fajul a dolog, hogy most már akkor induljunk, menjünk. És ideig, amire én még nem találtam meg igazán a jó receptet, hogy mi van akkor, hogyha többen szeretnének jönni, mint amennyien elférnek mondjuk a hajón. Tehát ugye én esetemben, ugye én ötöd magammal mentem, tehát ugye még rajtam kívül plusz öt legénységi tag volt. Na most többen szeretnek.
És mindenkinek van, bocsánat, Szabi, mindenkinek van kabinja, mindenkinek van WC-je, mindenki tud zuhanyozni.
Persze, hogy
ne. Mindenki biztonságban van.
Ezt még én se venném be, ugye?
Ne rakjuk össze, mert a Viktor, igen, tehát a Viktor kérdései ezek azonnal fontosak.
Tehát konkrétan ennél a hajónál ez egy három kabinos, tehát ugye három dupla,
ugye?
Kabin,
ugye?
Dupla kabin van. Ezért például a fedélzeti szolgálati beosztás mindig úgy van, hogy nem párokban van, tehát nem egy kabinpárból szoktam a legénységi tagokat kirakni, tehát azt jelenti, hogy mindig, amikor pihenője van valakinek, akkor egy tök üres kabinba, úgymond finoman fogalmazva, tud pihenni. De ugye akkor a párja őrségben van, akkor ott nem gurulnak esetenként olyan könnyen egymásra, tehát ugye ez is egy olyan, talán jobban ki tudja magát pihenni, úgyhogy ezeket ilyen sok apróságokat kell mindig úgy figyelembe venni, ki hogy bírja az éjszakát, ki mennyire fáradékony, kinek mennyire kalandozik el a figyelme, És akkor utána még a párok
Szabi, egy kicsit...
Igen,
Szabi,
figyelek.
Tegyük mögé kérlek azt, hogy miért mehetnek veled? Tehát miért bízzanak meg veled az utastársaid? Ugye milyen végzettséged van, milyen tapasztalatod, milyen papír kell hozzá? Illetve tegyük hozzá azt is, hogy milyen társat választasz magadnak? Tehát például a Viktort elvinnéd-e nulla jártossággal?
Nagyon jó kérdés, Rozsda, és ennyit hát szerintem, ennyi baladai homály maradjon meg a következő részig, hallgassunk meg egy zenét, és ezzel folytatjuk, jó? Hogy engem elvinne el a Mohai Szabolcs az atlanti átkelésre. Nagyon jó, biztos fel fogsz tenni néhány olyan kérdést, amire válaszolok. Jól. És jövő héten indulunk. Na jó van, itt folytatjuk a szabad esést, benne az Aqua and More. Itt van velünk Mohai Szabolcs atlantiát, többszörös atlantiát kerül is természetesen a rovat szerkesztője, Rozsda. Úgyhogy így folytatjuk.